Nagyon sok szeretettel köszöntelek benneteket, és köszönöm a testvérnek, hogy így fogalmazott, hogy nem nekem adja át a szót, csak az üzenet átadására, és Istennek adjuk át a szót ilyenkor, mert ha csak nekem adjátok a szót, akkor abból nem sok jó származik. Én meg szeretném azt továbbadni Istennek, mert ő az, aki igazán értékes dologgal tud szolgálni mi számunkra. A mai délelőtti órában Isten igéjének a fényében szeretnénk egy kicsit a mi küldetésünkkel foglalkozni, hogy miért hívott el bennünket Isten. Bennünk, mint adventistákban él az a hit, az a remény, az a tudat, hogy Isten nem hiába hívta el az ő népét, az ő egyházát, különleges feladatot bízott az ő egyházára, és amikor Magyarországon 100-110 évvel ezelőtt elindult az advent mozgalom, és létrejöttek a gyülekezetek, a testvérekben ott volt az a buzgó vágy, hogy igen, mi vagyunk a maradék egyház, Istennek küldetése van a maradék egyházzal. Lelkesen tudták közölni az Úr üzenetét. Azonban ez egy természetes dolog, hogy amikor eltelik az idő, egy bizonyos idő, utána ez valahogy lanyhul. Tanulmányoztam egy könyvet az elmúlt hetekben, amely elmondja azt, hogy a vallásos közösségek az első 20 évükben növekszenek, aztán még vagy 20-30 évig stagnálnak, és aztán elindulnak lefele. Világviszonylatban ez a felmérés, és ritka az, amelyik tovább tud növekedni, és tovább tud megmaradni. Ezért szükség van arra, hogy a mi úttörőinknek a lelkesedése az visszatérjen belénk. Szeretjük az Urat, szeretjük az egyházát, szeretjük az ő művét. Gyakran azt mondják nekem, hogy hát nem kell szeretnünk az egyházat, nekünk Krisztus kell szeretnünk. Az embereket nem az egyházhoz vezetjük, hanem Krisztushoz vezetjük. És ez igaz, de az egyház Krisztus teste. És amit az egyházzal teszünk, azt Krisztussal tesszük, Krisztusnak a testével tesszük. Mi Krisztus testébe keresztelkedtünk meg, és amikor az egyházat szolgáljuk, az egyházat szeretjük, akkor tulajdonképpen Krisztus testét, Krisztus magát szeretjük, mert Krisztus maga is szerette az egyházat. Azt mondja, hogy ő is úgy szerette az egyházat, hogy az életét adta. Gyakran idézzük úgy, hogy a Biblia arany szöveg alapján, hogy Isten úgy szerette a világot, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, és egyénenként gondolunk rá, mint személyre, rám, de Pál apostol azt mondja, hogy Krisztus az egyházat szerette, és az egyházért adta oda az ő testét. Nem azért, mert nem vagyunk fontosak egyen-egyenként, hanem az egyház Istennek egy megmentő eszköze a bűnös emberek megmentésére. Isten nem véletlenül hozta létre az ő családját azért, hogy menedék legyen azoknak, akiknek szükségük van a megváltásra, szükségük van az üdvösségre, akiknek szükségük van, hogy kimeneküljenek a világból, és megtalálják a helyüket Krisztus családjában, Isten családjában. Ezért Isten egy ajándékként, egy eszközként, egy hasznos eszközként adta az ő egyházát, hogy itt az emberek békességre találjanak, Istenre találjanak, megváltásra, gyógyulásra, védelemre, a bűn ellen, és egy olyan közösségre, amely Isten népét jellemzi tulajdonképpen. Ezért, amikor elhívott bennünket Isten, és megkeresztelkedtünk, akkor nem csak gyülekezeti tagoknak hívott el bennünket, hanem elhívott bennünket, hogy az ő szolgái legyünk, az ő tanítványai legyünk. Amikor Jézus elhívta a tanítványait, Márk evangélium 1. fejezet 17. versében, azt mondta nekik, jöjjetek utánam, és emberhalászokká teszlek benneteket. Jézus hív, hogy tanítványai legyünk, és hogyha Jézus tanítványai leszünk, akkor tulajdonképpen amellett is döntünk, hogy emberhalászok leszünk. Nincs olyan, hogy csak gyülekezeti tag, nincs olyan, hogy én csak elfogadtam Jézust, hanem aki elfogadta Jézust, az emberhalásszá lesz tulajdonképpen. Ellen White azt írja a Keresztény Szolgálat című könyvben, az Úr igazságának terjesztése nem kizárólag néhány felszentelt lelkész feladata. Az igazság magvát mindenkinek, aki Krisztus tanítványának vallja magát, hintenie kell. Mindenkinek, aki Krisztus tanítványának vallja magát. Nem tudom, hogy közülünk kik azok, akik tanítványnak valljuk magunkat. Fel tudjuk nyújtani kezünket, minnyáján tanítványok vagyunk? Ámen. Tanítványok vagyunk. Krisztus nem tagnak hívott el, hanem tanítványnak hívott el, és emberhalásznak hívott el, és Ellen White azt mondja, hogy az igazság magvát mindenkinek, aki Krisztus tanítványának vallja magát, hinteni kell. Nem azt jelenti, hogy prédikálni kell, nem azt jelenti, hogy evangelizálni kell, nem azt jelenti, hogy biztosan hogy kis csoportot kell vezetni, de meg kell találni a helyét abban, hogy az emberekhez eljusson az üzenet. És Krisztus az ő családját úgy hozta létre, hogy minden szerv megvan ahhoz, hogy életképes legyen és be tudja tölteni a küldetését. Mint a mi testünkben is, minden sejtünknek, minden testrészünknek, minden szervünknek, minden sejtünknek megvan a maga a szerepe, és nem mindenki azt teszi. De ennek a közössége adja azt az erőt, adja azt a képességet, hogy bizonyságot tudjunk tenni, és ezért van az egyház, ezért van ez a közösség, mert ami nincs meg bennem, megvan az én testvéremben, aki benne sincs, megvan a harmadikban, és így együtt meg tudjuk osztani ezt a szolgálatot, amit Isten ránk bízott. Nagyon érdekes gondolatokat oszt meg a Biblia ezzel kapcsolatosan, amikor elmondja mi küldetésünket, és engem egyesek megrémítenek. Nem tudom, hogy benneteket igen vagy sem, de igen vagy nem, de engem bizonyos kijelentése a Bibliának megrémítenek. Például János evangélium 4:10-14-ben Jézus beszél a samária asszonnyal, aki ott van a kútnál, és felajánlja neki az élő vizet az asszonynak, és azt mondja neki, hogy aki ebből a vízből iszik, annak örök életre buzgó víz forrásává lesz benne. Hát az életvize az maga Jézus Krisztus. Az életforrása az Jézus Krisztus. Hogy lehet az, hogy bennem örök életre buzgó víz forrása lesz? Hogy én magam örök életre buzgó víz forrása leszek. De mi ezt meg benneteket? Gondold el magadról, hogy te örök életre buzgó víznek a forrása vagy. Hát ez engem megrémiszt, mert Jézus az, aki az örök életre, örök életnek a vize, az életnek a vize, a víznek a forrása, de azt mondja, hogy aki iszik abból, és mi ittunk, mert ezért lettünk tanítványok, mert ittunk, elfogadtuk, és az ő tanítványai vagyunk, azt mondja, hogy annak a belsejében örök életre buzgó víz forrása lesz. Miért lehet ezt elfogadni, és miért nem jelenti azt, hogy esetleg nagyképűek vagyunk, amikor ezt mondjuk? Hát azért, mert amikor bizonyságot teszünk valakinek, és az az ember megtér, akkor az életet kap. Hogy vagyok én a forrása? Úgyhogy Jézushoz jöttem, szeretete megérintett engem, elfogadtam az ő életét, és valakinek elmondom ezt az üzenetet, valaki meglátja bennem ezt az üzenetet, valakit elhívok a gyülekezetbe, elhívok egy bibliaórára, egy evangelizációra, és ez az ember üdvösségre jut. Akkor ő milyen forrásból jutott? Hát abból, hogy én örök életre buzgó víz forrása lettem. Én ittam abból, amit Jézus adott, ő ezt megteremtette bennem, megtette bennem, és amikor én bizonyságot teszek, és valaki elfogadja, és üdvössége lesz, akkor azt jelenti, hogy Isten felhasznált engem arra, és én forrás lettem, hogy ő üdvösséget kapjon tulajdonképpen. Jézus élete című könyv 110. oldalán a következőt olvassuk. Nem mondható el valakiről, hogy megtért, míg fel nem ébred benne a vágy, hogy másoknak is elmondja, milyen hű barátra talált Jézusban. Ennek alapján megkérdezhetjük azt magunktól, hogy megtértünk-e. Egy önvizsgálatot tarthatunk. Azt mondja Ellen White, hogy nem mondhatja el valaki, hogy megtért, ha nincs benne az a buzgó vágy, hogy másnak is elmondja az üzenetet. Nem is akarlak elcsüggeszteni benneteket, és nem azt akarom, hogy ez így lesújtson minket, hogy megnézzük magunkat, és azt mondjuk, hogy hát én nem találom magamban azt az erőteljes buzgó vágyat, akkor elvesztem, akkor végem van, akkor Isten nem tud értékelni engem. Nem ez a lényeg. Az a lényeg, hogy Isten ezt akarja elérni bennünk. Ez a célja, és ha nem értük el, ő kegyelmes Isten, megbocsát nekünk, erőt ad, lehetőséget ad, hogy ezek a dolgok megváltozzanak. De ennek ellenére igaz az, amit Ellen White, nem mondható el valakiről, hogy megtért, míg fel nem ébred benne a vágy, hogy másoknak is elmondja, milyen hűbarátra talált Jézusban. Amikor átéljük azt a tapasztalatot, amit Jézussal lehet átélni, amit nem is tudunk másképpen elmondani, mert a Biblia azt mondja, hogy szem nem látott, fül nem hallott, ezt a Mennyországra gondoljuk, de tulajdonképpen erre az életre is vonatkozik, amit Isten bennünk tett, hogy szinte el sem tudjuk mondani azt, hogy milyen az, amikor Jézus Krisztus a mi életünké vált. Ha ez lelkesít bennünket, ha ez bátorít bennünket, ha ez mindennél több az életünkben, mindennél fontosabb az életünkben, akkor nem tudunk hallgatni, hogy nem mondjuk el másoknak ezt az üzenetet. Nagyon érdekes az, amit a Zsoltáros elmond az 51. Zsoltárban, ismerjük ezt a Zsoltárt, ez a bűnbánó Zsoltár tulajdonképpen, amikor az ő bűneit megbánja, és nagyon érdekes, amikor elmondja, hogy miért akarja, hogy Isten megbocsássa neki az ő bűneit? És mi történik, miután Isten megbocsátotta a bűneit? Miután megváltotta őt? Mi fog történni vele? Az 51. Zsoltár 14.-15. vers a következőt mondja. Így imádkozik a Zsoltáros. Add vissza nékem szabadításod örömét, hadd tanítsam útjaidra bűnösöket, hogy a vétkezők megtérjenek hozzád. Dávid nem csak azt mondja, hogy Uram, bocsáss meg az én bűneimet, ha nem kell meghalnom a bűneim miatt és üdvözüljek, hanem azt mondja, hogy add vissza a szabadításod örömét nekem, bocsáss meg az én bűneimet, és nem azt mondja azért, hogy ott legyek a mennyben, hanem azt mondja, hogy hadd tanítsam útjaidra a bűnösöket, hogy a vétkezők megtérjenek te hozzád. Dávid nagyon jól értette azt, hogy amikor ő megkapja a szabadítás örömét, és így nevezze szabadítás öröme, ez az öröm annyira eleven és élő lesz benne, hogy tanítani fogja a bűnösöket. És a bűnösöket a megtérésre fogja hívni, Istenhez fogja vinni. Ez történik akkor, amikor valakiben él a megváltásnak az öröme, a szabadításnak öröme, másoknak is beszél arról, hogy mit tett érette a megváltó. Vannak olyan ígék a Bibliában, amelyeket nagyon jól tudunk, nagyon jól ismerünk, az egyik ilyen ige Apostolok Cselekedetei 1:8, és már kórusban is tudjuk mondani, hanem vesztek erőt, minek utána Szentlélek eljön reátok, és lesztek nékem tanúim, úgy Jeruzsálemben, mint az egész Júdeában, Samáriában, és a Földnek mind végső határáig. Ez egy ilyen küldetés nyilatkozat tulajdonképpen, megbízás, missziói megbízás Jézus Krisztusnak a missziói parancsa, mondhatnánk így is, bár Máté evangéliumában ismerjük abban ezt a küldetés parancsot, de azt mondja, hogy lesztek nékem tanúim. Mit jelent az, hogy a keresztény ember az adventista tanú? Ha arra gondolsz, hogy te tanú vagy, akkor ez mit jelent számodra? Mit csinál a tanú? Mit csinál a tanú? Igen. Igazságosan cselekszik, persze, hogy igazságosan cselekszik, mert nem hazudhat a bíróságon, igazat kell neki mondani tulajdonképpen. De sokszor azt mondtuk, és igazunk is van bizonyos mértékig abban, hogy hát ami szép életünk, a keresztény életünk tanúskodik mellettünk, hogy keresztények vagyunk. Úgy végezzük a munkánkat, úgy éljük az életünket, hogy az emberek felfigyeljenek ránk, és aztán érdeklődjenek Isten iránt. Igaz az, hogy a mi küldetésünket alátámasztja a mi életünk és a mi hűségünk, de nem tehetjük, hogy szavakkal ne szóljunk. Ha a bíróságra hívnak bennünket, és nekem volt egy ilyen alkalmam, amikor egy testvérnő miatt tanulnak, beidéztek a bíróságra, és ha azt mondom a bírónak, hogy bíró úr, én egy nagyon becsületes keresztény adventista lelkész vagyok, az életem mindent elmond rólam. Erre azt mondta volna, hogy jó, de akkor mondja meg, hogy mi az igazság ebben az ügyben, mert ha nem mond semmit, az, hogy maga hívő, meg hívő életet, meg nem hazudik, meg ilyenek, ez jó, rendben van, de ha nem mond semmit az ügyben, nem tanúskodik, akkor nem ér semmit. Tehát tulajdonképpen, amikor mi megéljük a mi keresztény életünket, és egy szép életet élünk, ahhoz még kell, hogy a szavainkkal is bizonyságot tegyünk Jézus Krisztussal. Szintén a Zsoltáros mondja a 107. Zsoltárban a következőket, ez egy egyszerű fordítás, de nagyon jól visszaadja az eredeti gondolatokat. Így szól, ezt hirdesse mindenki, akit az örökkévaló megváltott. Tehát ha az örökkévaló megváltott bennünket, akkor azt mondja, hogy ezt hirdesse mindenki, akit az örökkévaló megváltott. Ha az örökkévaló megváltott bennünket, akkor hirdetni fogjuk azt, amit velünk tett. Mit mondanak a tanúk? Miről tesznek bizonyságot? A tanúk nem vizsgáznak valamilyen tantételből, tehát a bíró előtt nem tantételekből kell vizsgázni, hogy mit tudsz valamilyen szakmában, hanem a bíró mit kérdez tőled? Mit láttál, mit hallottál, mit tapasztaltál? Tehát mi, amikor tanúbizonyságot teszünk, ez nem azt jelenti, hogy mi aztán felkészülünk és teológiailag és szakmailag és elmondunk dolgokat, hanem a tanúskodás azt jelenti, hogy mit láttál, mit hallottál, mit tapasztaltál meg Jézus Krisztusról. A tanúnak általában szemtanúnak kell lenni, ugye, amit az ember maga is látott. A tanítványok szemtanúk voltak, mert látták, hogy Jézus mit tett, és amikor Jézus elment, akkor azt mondták, hogy nem tehetjük, hogy amit láttunk és hallottuk, azt nem mondjuk el. Ők mondhatták azt, hogy ők tanúk, mert látták és hallották. De te mondhatod-e, hogy tanú vagy, hogyha nem láttad? Csak a tanítványok lehettek tanúk, mert ők látták. Tessék? Tapasztalatunk lehet. Mi is találkozunk Istennel. Sőt, azért vagyunk itt a gyülekezetben. Már, hogy kimegyünk, innen mondhatjuk, hogy én találkoztam az Istennel, és bizonyságot tehetek. Bizonyságot tenni ma azt jelenti, hogy megosztjuk másokkal azokat a bibliai igazságokat, amelyek megérintették a szívünket. Elmondhatjuk azt, hogy nekem ilyen bajom volt, ilyen helyzetben voltam, olvastam az ígét, ezt jelentette nekem, így éltem meg ezeket a dolgokat, és mi is megérezzük és megtapasztaljuk, mert a Zsoltárs azt mondja, hogy érezzétek és lássátok meg, hogy jó az Úr. Hát hogy mondja, hogy lássátok meg, amikor nem látják az Urat? Mi is meglátjuk, hogy jó az Úr. Azt hiszem, hogy ma reggel is megláttuk, hogy jó az Úr. És hányszor megláttuk, hogy jó az Úr? És ha megláttuk, akkor ezekről bizonyságot tudunk tenni. Tehát a tanú azt mondja, amit látott és hallott, annak ellenére, hogy mi nem voltunk ott, nem láttuk a szemünkkel Jézust, mégis vallhatjuk, hogy tanúk vagyunk, azért, mert megláttuk és megtudtuk, hogy jó az Isten, tapasztalataink vannak, megéreztük azt, amit a Biblia nekünk üzen, és működik a mi életünkben. Miért óckodunk attól, hogy bizonyságot tegyünk? Miért félünk? Van bennünk egy félelem. Bennem van legalábbis. Nem tudom, ki volt könyvevangélista. Ki végzett ilyen munkát, ilyen könyvevangélista a munkát. Megyünk házakhoz, bekopogunk, becsöngetünk. Van valaki? Tábor szintjén, de igen, de voltál. Igen, igen. Nem megélhetési szinten, csak ilyen tábori szinten. Én is voltam tábori szinten, meg úgy a lelkésszel elmentem annak idején. És amikor becsöngettem, mindig ott volt a félelem, most ki fog kijönni, vajon nagyon durván fog rám nézni, vajon szidni fog, vajon elküld valahová, vagy mi fog történni. Meg volt a félelem bennem. De miért félünk bizonyságot tenni? Hát olyan dolgokat szoktunk elmondani, nekem nincs tapasztalatom. Én nem egy tapasztalt misszionárius vagyok. Aztán el szoktuk mondani, hogy rossz az emlékező képességem. Én nem tudom, hogy a Bibliában hol van pontosan megírva. Van, aki csak fellapozza, odalapoz, és már tudja, hogy hol van megírva a Bibliában. Én nem emlékszek pontosan így a dolgokra. Akkor szoktuk mondani ezt, hogy én egy befele forduló ember vagyok, egy introvertált. Én nem tudok úgy kapcsolatokat teremteni, és azonnal mondani a dolgokat. Aztán a kudarctól való félelem. Mi történik akkor, hogyha kudarcot vallok, és ezek összegyűlnek, és akkor inkább azt mondjuk, hogy hát inkább óckodunk a bizonyságtevéstől ezek miatt, a dolgok miatt. Tapasztalat hiánya, rossz emlékező képesség, befele forduló személyiség, kudarctól való félelem, és hasonlókat szoktuk mondani, de mi a válasz erre, ezekre a félelmekre? Hogy van-e megoldás rá ezekre a félelmekre, vagy nincs? A legutolsó választ a legvégére hagytam, de néhány dolgot szeretnék még azért közben is elmondani. Gyakran megfeledkezünk arról, hogy a tanítványok sem voltak, a tanítványoknak sem volt természetszerű, vagy természetes és könnyű az evangélium hirdetése. Hát elmondták, mi csak halászok vagyunk tulajdonképpen. Nem volt képesítésük, nem volt képzettségük, egyszerű halász emberek voltak, és mégis elmentek és vitték az üzenetet. Ők is mondhatták volna, hogy félünk, ők is mondhatták volna, hogy nincsen tapasztalatunk, ők is mondhatták volna, hogy nem tanultuk ezt, csinálják a farizeusok, az írástudók, akik ezt tanulták. De az apostolok elmentek és imádkoztak, azt olvasjuk Apostolok Cselekedete 4.29-ben, hogy ők imádkoztak bátorságért, és aztán teljes bátorsággal hirdették az üzenetet, ami után még egyszer kitöltetett rájuk a Szentlélek, és megmozdult a hely, ahol voltak. Ha az apostolok nem mozdultak volna ki a komfortzónájukban, most itt ülnénk-e? Ha olyan kényelmesek lettek volna, hogy hát jó, megmaradunk itt magunkban, láttuk, hallottuk, de nem indulunk el a szomszédvárosba, szomszédtelepülésre, szomszédországba, vajon lennénk-e? Vajon ha az adventista úttörök ezelőtt 100-110 évvel, 70-80 évvel nem indultak volna el? Olyan történeteket ismerünk ezekről az emberekről, az ő bátorságukról, az ő hitükről, az ő tapasztalataikról, ahogy elmentek és vitték az üzenetet. Ha ők csak a maguk dolgával foglalkoztak volna, és csak élték volna maguk életét, itt lenne egy gyülekezet Újfehérton. Ti is emlékeztek a régebbi testvérekre, hogy milyen áldozatkész szolgálatokat és munkát végeztek. Természetesen nem voltak tökéletesek, de valahogy ott élt a szívükben az, hogy ezt a munkát végezni kell. Ők is elmentek, ők is csinálták. Ha nem mozdultak volna ki, akkor nem lennénk itt. És ha az apostolok, aztán Amerikában is, amikor elindult az adventista egyház, és olvasták azt, hogy a világ végezetéig és minden nemzethez el kell vinni az üzenetet, azt mondták, hogy minden nemzet Amerikában van, nem kell nekünk máshova menni. Ha nem jött volna Konrádi testvér Magyarországra, és ne halt volna éhen, miközben végezte ezt a munkát, hogy mi adventisták legyünk, és itt legyünk. Eljött Amerikából, és itt Európában, és Magyarországon is járt. Éhen halt, mert annyi pénze nem volt, hogy az élelmet tudjon vásárolni magának. És Andrews testvér, aki már támogatással érkezett, és kapott azért Amerikából támogatást, Konrádi testvér nem kapott, ő az, amit meg tudott keresni, abból élt, és aztán végén éhen halt, de akkor is vállalta, hogy elviszi az üzenetet. A félelmekre az egyik válasz a motiváció. Az indíték, hogy mi az, ami indít bennünket. Tehát ha valamitől félünk, és mégis megcsináljuk azt, amitől félünk, akkor van egy erősebb indítatásunk, van egy erősebb motivációnk. És mi lehet az a motiváció, ami legyőzi a mi félelmünket? Mi lehet az a motiváció? Hát ez a motiváció az, ami Jézusnak is a motivációja volt. Mi motiválta Jézust arra, hogy lejön erre a földre, és itt ilyen közöttünk? Szombatiskolában beszéltünk arról, hogy hát azért nem egyszerű dolog volt a menny kényelméből lejönni, és itt kitenni az arcát, hogy üssék, leköpjék, kezébe szögeket üssenek. Mi volt az, ami Jézust arra motivált, arra indított, hogy mégis jöjjön? Ami felülkerekedett azon, hogy hát tartson ezektől a dolgoktól. Mi motiválta Jézust? Hogy megmentse az emberiséget. Máté 9.36-ban ezt olvassuk. Amikor látta a sokasságot, megszánta őket, mert elgyötörtek és elesettek voltak, mint a pásztor nélküli juhok. Mi motiválta Jézust? Megszánta őket, megszerette őket. Ha arra gondolunk, hogy a mi embertársaink Krisztus nélkül nem jutnak be Isten országába, nem szánjuk őket, hogy nekik nem jut az, ami nekünk? Amikor azt látjuk, hogy küszködnek a mindennapi élettel, és rossz életet élnek, rossz a házasságuk, rossz dolgok vannak azért, mert nem Istennél keresik a megoldást, akkor nem indulunk szánalomra, hogy de jó lenne, ha te is ismernéd Istent, de jó lenne, ha te is imádkoznál, de jó lenne, ha te is kapnál vigaszt, bátorítást, erősítést. Tehát Jézus megszánta őket, mert olyanok voltak, mint a pásztor nélküli juhok. Milyen a pásztor nélküli juh? Szétszéled, és aztán mit kell tenni a pásztornak, amit nem tud a juh önmagáért megtenni? Vezesse és irányítsa. A juh nem tudja magát vezetni, irányítani? Igen. Háromféle juhot láttam. Az egyik az erdélyi, amit láttam, meg itt Magyarországon is elvétve. Ott, ahol a juhok annyira együtt vannak, hogy szinte összetapadnak egymással. Aztán láttam Angliában, ahol ilyen nagy zöld mezők vannak, és egy-egy pötty itt ott a juhok szana szét vannak szétszórva a zöld legelőn. És láttam még egy másik fajta juhot Izlandon, ahol vagy három jú, vagy öt jú van együtt. Megszámoltam az egész országon keresztül, és mész kilométereket, nem látsz sehol semmit, aztán látsz három juhot. Aztán megint mész kilométereket, és látsz öt. De érdekes, hogy nem volt egy, nem volt kettő, nem volt négy, hanem vagy három, vagy öt. Nem tudom, hogy miért ezek az izlandi juhok, és kiengedik őket, és télen-nyáron ott vannak, nem tudom, csipper vagy mivel találják meg a gazdái, hogyha össze akarják gyűjteni, de a világ végezetén ott a pusztaságban, a szinte sivatagnak lehet mondani, ott vannak a juhok is szétszórva. Tehát a juh három dolgot nem tud. Ha a pásztor nem viszi oda, ahol az élelem van, akkor éhen hal. Pásztornak el kell vinni oda, ahol az élelmet meg lehet találni. Ha a pásztor nem viszi oda, ahol a vizet meg lehet találni, akkor szomjan fog halni. És ha a pásztor nem fogja bevezetni őt a karámba, ahol biztonságban van, akkor szétszélednek és eltévednek tulajdonképpen. Tehát nem kap vizet, nem kap ételt, és nem kap biztonságot. Ha azt mondja Jézus, hogy olyanok az emberek körülöttünk, mint a pásztor nélküli juhok, ez azt jelenti, hogy ha valaki nem fogja elvezetni az élővízre, akkor nem fogja megtalálni az élővizet. Ha valaki nem fogja elvezetni a lelki táplálékhoz, a lelki kenyérhez, a pásztor nélküli juh nem fog oda menni. Ha valaki nem fogja egy biztonságos családba, az Isten családjába behívni, és besegíteni, hogy itt legyen bent, önmagától nem fog. Pásztor nélküli juhnak szüksége van arra, hogy a vízhez, az élelemhez és a biztos környezethez vezesse. Jézus ezt tudta, és a szomorúsága is ebből fakadt, amikor azt mondta, hogy az aratnivaló sok, de a munkás kevés. Nincs pásztor, aki oda vezesse a juhokat. Nincs, elvesznek, szenvednek azért, mert nincs, aki az ételhez, meg az italhoz, meg a biztonságba vezesse. És Jézus azt mondta, hogy pedig olyan sok az aratnivaló, olyan sok az ilyen eset, és imádkozzatok, hogy az Úr küldjön munkásokat az ő aratásába. Jézus ma is keresi az igazi tanítványokat, akiket az együttérzés vezet. Mi motiválta Jézust? Az együttérzése. Megszánta őket, megsajnálta őket. Keresi azokat közülünk, akik megszánjuk a mi embertársainkat, mert olyanok, mint a pásztor nélküli juhok. A Keresztény Szolgálat című könyvben Ellen White azt mondja, hogy Jézus a szívén viselte a lelkek igazsághoz vezetésének az ügyét. Szívén viselte ezt az ügyet. És hogyha mi egyek vagyunk a Mesterrel, egy cég vagyunk Jézus Krisztussal, ha Jézus a szívén viselte az elveszettek megmentésének az ügyét, akkor ez a mi szívügyünk is tulajdonképpen. Mi indította a nagy embereket a bizonyságtevésre? Mondjuk gondoljunk Pál apostolra, vagy gondoljunk Jeremiásra, vagy gondoljunk Jánosra és Jakabra. Mi indította őket? Pál apostol azt mondja a római levél 1.14-ben, hogy görögöknek, barbároknak, bölcseknek és tudatlanoknak egyaránt adósa vagyok. Pál azt mondta, hogy azért megyek hozzájuk, mert adósa vagyok. Beszéltünk a szombatiskolában, mondtad, hogy milyen az, amikor ados vagy, hogy ott van a teher rajtad, hogy jön a csekk, meg ki tudom fizetni, nem tudom kifizetni. Pál apostol azt mondja, hogy ő adósa mindenkinek, görögnek, barbárnak, pogánynak, bölcsnek, tudatlannak, egyaránt adósa azzal, hogy az evangéliumot elvigye. És mit mondott Jeremiás, hogy őt mi motiválta arra, hogy végezze ezt a munkát? Egyszer azt mondta, hogy eldöntöttem, nem fogom csinálni. De, mintha perzselő tűz lett volna a csontjaimban, az én belsőmben rekesztve, és igyekeztem, és harcoltam ellene, nem tudtam. Mi indította? Az a perzselő tűz, ami ott volt benne, azt mondta, hogy nem engedi, hogy ne tegye. És amikor Jakabnak és Jánosnak és Péternek megtiltották, hogy hirdesse az üzenetet, akkor ők mit mondtak? Mert nem tehetjük, hogy amit láttunk és hallottunk, azt nem mondjuk el másoknak is. Ez indította őket. Nézzünk meg néhány fontos előnyt, mert a megváltás tulajdonképpen ez a munka előnnyel is jár. Ez nem csak egy olyan, hogy Krisztusánk sózza ezt a munkát, és végezzük, ha akarjuk, hanem ez egy teher. Ez nem lehet teherként viselni. Ez vagy túlcsordul a szívünkben, vagy nincs. olyan, hogy kényszerből elmegyek missziózni, mert most azt hallottam a gyülekezetben, hogy a keresztény ember az emberhalász, és hamar elmegyünk pecázni, hát ha sikerül valami. Tulajdonképpen ez a munka, azt mondjuk, hogy Jézus szeretetének a túlcsordulása bennünk. Bárhol vagyunk, túlcsordul az emberekre. Dolgozunk munkahelyen, szomszédaink vannak, mindig jut valakire ebből az egészből. És Isten valamit adni akar nekünk, olyat a misszió által, amikor ezt végezzük, amit egyébként nem kapunk meg, csak úgy. Szeretnék néhány dolgot felsorolni, amennyiben türelmetek van hozzá, még hogy ezeket elmondjuk. Ellen White idézeteket fogok idézni mindegyikhez, hogy milyen előnye van annak, aki ezt a munkát végezi. Az egyik a megmentett emberek látványának az öröme. Nem tudom, hogy a Krisztushoz vezettek valakit, és látjátok a gyülekezetben, és látjátok, hogy szolgál, és látjátok, hogy végzi a munkát. Mekkora öröm az, nem? Ha valaki rajtunk keresztül jutott a gyülekezetbe, és milyen szolgálatot végez. De milyen lesz a mennyben? Akkor körülnézzünk, és azt látjuk, hogy hú, annak adtam egy pohár vizet tanítvány nevében. Azért imádkoztam, hogy jöjjön el a sorozatra. Azt segítettem, vigyáztam a gyermekeire. A másiknak segítettem a kertben egy kicsit dolgozni, a másikat elhívtam a gyülekezetbe, és ott vannak a mennyben. Mekkora nagy az öröm? Ellen White azt mondja, hogy azért, hogy beléphessünk örömébe, mármint a mennybe is, de Isten örömének is a részese legyünk, mert Isten öröme az, hogy nagyobb öröm van a mennyben egy megtérő bűnösön, tehát Isten öröm a megtérő bűnös. És Isten azt akarja, hogy mi részesüljünk ebbe az örömbe. Ez egy nagyszerű dolog, amikor Isten azt mondja, hogy nem egyedül akarok örülni. Akarsz velem örülni? Isten azt mondja. Oda jön. Akarsz velem? Akkor gyere, dolgozzunk együtt. Aztán nézd meg majd a mennyben, mekkora lesz az öröm, amikor én is örülök azoknak az embereknek, meg te is örülsz azoknak az embereknek. Tehát Isten nem terhet akar ránk tenni, hogy jaj, a lelkek megmentésének a terhe, hanem azt akarja, amikor ott leszünk az országában, akkor ami örömünk az teljes legyen, látjuk azokat az embereket, hogy ami szolgálatunk miatt vannak ott. Aztán a lelkiség és odaszánás növekedése. Hát mindig vágyunk arra, hogy a hitünk megújuljon, a lelkesedésünk megújuljon, az odaszánásunk megújuljon. Ellen White azt mondja, hogy akik legtevékenyebben és érdeklődve híven kitartanak a léleknyerés munkájában, azok fejlődnek legjobban a lelkiekben és a szent életben. Tehát nem úgy szentelődünk meg, hogy ülünk a gyülekezetben és prédikációt hallgatunk, és egyre szentebbek vagyunk, és egyre jobbak, hanem azt mondja, hogy akik a legtevékenyebben és érdeklődve, sőt az eredetiben azt mondja, hogy agresszívan. Bár magyarul az agresszív az sokkal durvább, mint az angolban. Az angolban inkább ilyen aktív dolgot jelent, hogy aktívan kivesszük a szolgálatunkat. Azt mondja, hogy ők fognak a legjobban növekedni a lelkiekben és a szent életben. Hiába ülünk, olvassuk a Bibliát reggel este, elhangzott a kis videóban, hogy gyülekezetben ott vagyunk, kétszer tartunk áhítatot, tizedet is adunk, és mégis hiányzik valami, hogy Istent az első helyre helyezzük, akkor fog igazán növekedni a mi lelkiségünk. Az igazság nagyobb mértékű ismerete. Amikor embereknek bizonyságot tettem, más vallásoknak, és próbáltam meggyőzni őket, hogy az adventista a leghelyesebb és legjobb út, hát reggeltől estig tudtam kutatni a Bibliát, hogy most ezt az igét fogom olvasni, most azt az igét fogom olvasni neki, most ezt fogom mondani, ezekben az összefüggésekben. És amikor ilyen embereknek bizonyságot tettem, akkor az én ismeretem is növekedett, mert ha csak elolvasom az igét otthon és megyek tovább, nem biztos, hogy emlékezni fogok rá. De ha egy embernek bizonyságot tettem és elmondtam ezeket az üzeneteket, akkor igen. Minél nagyobb igyekezettel, de felebaráti szeretettel próbálja Isten szavát megmagyarázni másoknak, annál jobban megérti ő maga is. Minél inkább használjuk ismereteinket és képességeinket, annál jobban bővül a tudásunk és szaporodnak a talentumaink. Aztán van egy másik, a gonosz erőnek való ellenállás. Szeretnénk bűntelen életet élni. A szombatiskolában beszéltünk arról, hogy ez lehetetlen, mert olyan kicsik vagyunk, kevesek vagyunk, hogy teljesen tiszták legyünk, és teljesen bűntelenek legyünk. Ezt nem tudjuk megtenni. Jézus tudja megtenni bennünk. Ő tud ilyen tökéletes életre elvezetni bennünket. De azt mondja Ellen White az Apostolok története című könyv 105. oldalán, a gonosznak való ellenálláshoz az erőt leginkább az előretörő szolgálat által nyerjük meg. Akkor nyerjük meg, Azt, amikor másoknak szolgálunk, a gonosz elleni erőt, ekkor nyerjük meg. Aztán van egy másik, Krisztus jellemének a kialakulása, és erre is igyekszik az adventista, hogy mi átalakuljunk, átformálódjunk Krisztus jellemére. Azért, hogy mi Krisztushoz hasonló jellemet fejleszthessünk ki, osztoznunk kell a munkájában. Miközben én az ő munkájában dolgozok, ő dolgozik a jellememen. Nézzük meg a variációkat. Én dolgozok a magam jellemén, hova fogok érni, hogyha én akarom a jellememet megváltoztatni. Sehová. Ha én kiveszem a részem a Krisztus munkájában, neki dolgozok, ő pedig dolgozik a jellememen, akkor milyen eredmény lesz? Akkor jó eredmény. Van különbség a kettő között, amikor én akarom megjavítani magam, vagy egyszerűen dolgozok Krisztussal, ő pedig dolgozik az én életemen. Mondtam, hogy van néhány olyan dolog, ami megijeszt engem és megrémít engem. Tudom, hogy az üdvösség az hitből van, nem cselekedetekből, nem a misszióért van, de egy nagyon érdekes dolgot mond Ellen White a Nevelés című könyvben, hogy a misszió feltétel az üdvösségünknek. Hát ez megint meglep engem, és megijedek, és még nem tudom, hova tenni ezt a kérdést ennek az összefüggésében, de elolvasom nektek ezt a szakaszt. Akik elutasítják azt a kiváltságot, hogy Krisztussal részt vállaljanak a szolgálatból, az egyetlen képzést utasítják el, ami alkalmassá teheti őket a dicsőségben való részesülésre. Tehát az előbb azt mondtuk, hogy miközben mi Krisztusért dolgozunk, ő dolgozik a jellemünkön. Most Ellen White azt mondja, aki elutasítja, hogy Krisztussal részt vállaljon a szolgálatban, elutasítja azt az egyetlen képzési lehetőséget, amely alkalmassá tehet bennünket a dicsőségre. Gondolkodjatok ti is ezen, én is gondolkodok, hogy lehet hitáltali megigazulás, sem cselekedet, sem jó cselekedet, sem viszont nem érdemeljük a mennyet, és mégis azt mondja, hogy ha elutasítjuk azt, hogy Krisztus munkatársai legyünk, elutasítjuk azt a képzést, ami alkalmasá tesz bennünket az üdvösségre. És még van egy másik, utolsóként elolvasom. Ez a lelkiekben való növekedés, ami hasonlít az előzőekre. A lelkészek tanítsák meg a gyülekezeti tagokat arra, hogy lelki növekedésük érdekében hordozniuk kell az Úr által rájuk helyezett terheket. Annak terhét, hogy a lelkeket az igazságra vezessék. Telenvájt azt mondja, hogy ha lelkileg növekedni akarunk, akkor terhet kell viselnünk, és el is mondja, hogy melyik ez a teher, a lelkek megmentésének a terhe. És ekkor növekedni fogunk lelkiekben. Miért igyekszik a sátán távol tartani bennünket az emberhalászattól, a lélekmentés munkájától? Miért akarja, hogy ne csináljuk? Mit veszítünk azzal? Mit nyerő és mit veszítünk, ha neki sikerül? Hát amiket felsoroltam, a megmentett emberek látványa, lelkiség odaszánás növekedése, az igazság nagyobb mértékű ismerete, erő a gonosznak való ellenálláshoz, Krisztusi jellem kialakulása, alkalmassága mennyre, növekedés a lelkiségben. Ettől foszt meg azzal, hogyha rávesz bennünket, hogy nem missziózzunk, ne végezzük ezt az egészet. Tulajdonképpen mi úgy gondoljuk, lehet, hogy a kényelmesebb életet választjuk, és az jobb, viszont azt látjuk, hogy a sátán tudja, hogy mitől foszt meg bennünket akkor, amikor eltántorít bennünket attól, hogy az Úr művében emberekért dolgozzunk. Mondtam, hogy a végére lesz egy ilyen befejező rész, ami a félelmeinkre, aggodalmainkra választ ad. Félek, hogy nem ismerem a Bibliát, félek, hogy nem tudok kapcsolatot teremteni, félek a kudarctól, befele forduló ember vagyok, nem emlékszek a bibliai szakaszokra, stb. És azt mondtuk, hogy mi motiválhat bennünket, hát az egyik az, amit Krisztus is motiválta, hogy ő megszánta az embereket, de van egy ígérete Ellen White-nak, ami nekem nagyon tetszik, ami minden félelmet le tud rombolni, és nekem nagyon-nagyon tetszik ez az idézet, ez a Jézus élete című könyv 243. oldaláról. A mennyei angyalok munkatársaivá kell lennünk, be kell mutatnunk Jézust a világnak. Az angyalok szinte türelmetlenül sóvárogva várják együttműködésünket, mert ők emberi csatornákon át érintkezhetnek az emberekkel. Ha egész szívünkkel oda szentelődünk, átadjuk magunkat Krisztusnak, az angyalok örvendeznek, hogy a mi hangunk segítségével tárhatják fel Isten szeretetét. Itt gyorsan elolvastam, nem akarok sokat prédikálni róla, de néhány dolgot szeretnék kiemelni ebből a szakaszból. Az angyalok nagyon szívesen bizonyságot tennének az embereknek. Direktben. Miért nem tehetik? Hogy minden emberhez elmegy egy angyal, és megmondja, hogy mi az igazság. Miért nem teszi ezt Isten? Megtehetné? Hát megtehetné. Nem teszi meg. Tehát miért nem így teszik? Azt mondja, hogy az angyalok csak emberi eszközökön keresztül végezhetik ezt a szolgálatukat. Ők vágynak arra, hogy megtegyék, de direktben nem tehetik. Néhány példa volt a Bibliában és a Biblián kívül is, hogy amikor angyalok direktben szóltak valakinek, de ezek nagyon elenyésző esetek. Azt mondja, hogy az angyal direktben nem tehet bizonyságot, bár vágyik rá, szeretne, de van egy szabály. Csak emberi eszközön keresztül mehet. Ezért keresik az emberi eszközöket, akik átadják ezt a lehetőséget nekik, mert azt olvastuk itt, hogy az angyalok türelmetlenül sóvárogva várják a mi együttműködésünket. Nem teheti, csak akkor, ha én is együttműködök vele. Ha együttműködök, akkor már teheti, akkor fel van szabadítva erre. Sóvárogva várják türelmetlenül. Kíváncsi vagyok azon, majd a mennyben leszek, akkor megkérdezem a kísérő angyalomat, hogy hányszor toporgott mellette. Mikor nyitod meg a szád? Mikor mondasz már valamit? Mikor adsz lehetőséget arra, hogy rajtad keresztül tudjak bizonyságot tenni? És szeretném ugye a mennyben egy kicsit átbeszélni az őrző angyalommal, hogy hányszor okoztam neki ezt a türelmetlenséget, hogy ott toporgott mellettem, hogy na mondjál már valamit, tegyél már valamit, és én nem tettem. Vagy esetleg elmondja azt, hogy hát milyen jó volt veled, mert ha találkoztál egy emberrel, azonnal tudtál Jézus szeretetéről beszélni, nem kellett ott türelmetlenkednem melletted. Tehát azt mondja, hogy az angyalok türelmetlenül sóvárogva várják együttműködésünket, mert ők emberi csatornákon át érintkezhetnek az emberekkel. Ha egész szívünkkel oda szentelődünk, átadjuk magunkat Krisztusnak, akkor az angyalok örvendeznek. Miért örvendeznek? És tetszik nekem ez a kis mondatrész és ez a válasz a kérdésünkre, hogy a mi hangunk segítségével tárhatják fel Isten szeretetét. Miért örül az angyal? Hogy az én hangomat használja, hogy Isten szeretetéről bizonyságot tegyen. És miért válasz arra, hogy nem kell nekem félnem? Hogy nem ismerem, nem emlékszem, befele forduló vagyok. Ha az angyal az én hangomon keresztül mondja el az embereknek az Isten szeretetét, akkor miért kell aggódnom? Ha az angyal emlékszik a Biblia verse, akkor emlékszik. Ha az angyal tudja, hogy mit kell mondani, akkor tudja, hogy mit kell mondani. Ha az angyal a megfelelő időben a legmegfelelőbb választ tudja adni, akkor azt fogja adni. Ezért nekem nem kell aggódnom, mert nem én vagyok az, aki bizonyságot teszek, hanem az angyal. Úgy próbálom vizuálisan elképzelni ezt az egészet, hogy ott áll az angyal mellettem, toporok, hogy mondjál már valamit, és amikor mondok, akkor ő az én hangomat használja arra, hogy az Isten szeretetéről bizonyságot tegyen az embereknek. Miért kell akkor félnem? Ha nem én, az angyal teszi. Azt olvassuk, hogy ha egész szívünkkel oda szentelődünk, átadjunk magunkat Krisztusnak, az angyalok örvendeznek, hogy a mi hangunk segítségével tárhatják fel Isten szeretetét. Ez a válasz mindenre. És ez a megnyugtató válasz. És a két lehetőséget képzelem el, hogy toporog az angyal mellettem, vagy örvend az angyal annak, hogy átadtam a lehetőséget. Melyiket szeretnénk okozni az angyalunknak, a kísérő angyalunknak? Az, hogy toporogjon ott mellettünk, hogy még nem tettünk bizonyságot, vagy az, hogy örömet szerezzünk az angyalnak, hogy a mi hangunkon keresztül bizonyságot tud tenni Isten szeretetéről. Az én kívánságom az, hogy elfogadjuk azt az ajánlatot, hogy emberhalászokká tegyen bennünket Isten. Az én kívánságom az, hogy az motiváljon bennünket, ami Jézust is motiválta, a szeretet. És az én kívánságom az, hogy megtapasztaljuk azt, amit ebben az utolsó szakaszban olvastunk, hogy az angyalok a mi hangunkon keresztül tesznek bizonyságot, ezért nem kell aggódnunk. Adja az Úr, hogy sok ilyen tapasztalatunk legyen, és adja az Úr, hogy azok a missziómunkák, amiket itt elkezdtetek, végeztek itt ebben a városban, eredményes legyen. Testvérünk elmondta, hogy jön Erdélyből a testvér, aki már volt itt, és itt evangelizációt terveztek. Hát imádkozzatok, dolgozzatok, hívjátok az embereket, hogy az Úr a ti hangotokon keresztül tudja megszólítani az embereket, és meghallják az üzenetet. Ezt kívánom az ő kegyelméből. Amen.